kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéni és lelki gondozó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Ma este stúdiónkban a sokak által elismert dr. Szatmári Gábor szülésznőgyógyászorvossal beszélgetünk. Mi az úgynevezett kisműtét testi-lelki kockázata? A Mária Rádió hallgatói nevében is szeretettel köszöntjük dr. Szatmári Gábort. Műsorunk hallgatói jó részt azok a testvérek, akik valamilyen formában érintettek az abortuszban. Köszönjük, hogy mint nőgyógyász vállalod a nyilvánosságot ilyen kényes témában. Te nem a legfiatalabb korosztályhoz tartotol, sokat megéltél, mint orvos. Miért lettél pont nőgyógyász?
Hát ennek elsősorban családi indítatás volt az oka. Apám családjában 1700-ig visszamenőleg minden generációban volt orvos. Édesapám patológusként kezdte a Krompecher-féle intézetben, és onnan került a Tóth klinikára, ki Taufer utódja volt, ez a 2. számú női klinika volt. Onnan a bába képzőbe, mint igazgató, majd a rendszerváltás után hát lecsukták őt, és hát onnan kiszabadulva megalapította János kórházban a nőgyógyászat és szülészeti rendelőintézetet. Tehát én ebben nőttem föl. Ugyanígy követtem őt a pályán, patológusként kezdtem, és a szakvizsga letétele után tértem át a nőgyógyászatra, amit azóta is művelek, és annak a legszebb részét, a szülészetet igencsak kedvelem.
Etikai szempontból megengedhetőnek, sőt, adott esetben ajánlhatónak tartják a családtervezés ama formáját, hogy terhesség megszakítás. Ha jól tudom, te is éveken át végeztél ilyen beavatkozást. Egyszer a nőgyógyászati osztályra kerültem, és először nem értettem, miért hívnak úgy egyes betegeket, hogy kisműtétre várakozok. Ez valóban alig több, mint egy mandula műtét?
A kis műtétek alatt elsősorban azokat a műtéteket értjük, amelyek vénás altatással elvégezhetők. Most ezek közé tartozik a terhesség megszakítás is. Amikor az ember elkezdi a pályáját nőgyógyászaton, akkor a terhesség megszakítás az első műtét, amit végeztetnek vele. Hatalmas gyakorlatra tesz szert ilyenkor az ember. Az én időmben, főleg, ugye akkor nem voltam még vallásos, egyáltalán eszembe sem jutott, hogy mi van egy ilyen műtét mögött. Valóban csak a kis műtétet, a 10-15 perces vénás altatásban elvégezhető műtétet láttam benne. És ezt látják sajnos a paciensek nagy része is.
Sokat beszélgettünk az abortuszok miatt szenvedő asszonyokkal. Bizony, sokan teljes meggyőződéssel azt mondják, hogy az csak egy vérömleny, míg mások sejtcsomagnak gondolják, és esetleg csak évtizedek múlva jönnek rá, mi is történt valójában akkor velük. aki részes az abortusznak, az nem tudja vele, mi történt az altatásban. Kérlek, egyszerű szavakkal mondd el a kedves hallgatóknak az anyán történő beavatkozás lényegét.
Hát a műtétnek a lényege ugye elsősorban az anya kívánságára történő terhesség megszakítása. A terhesség megszakítása a 12. terhességi hétig lehetséges, ha bármilyen más indok van az anya súlyos betegsége, vagy a magzat élettel összeegyezhetetlen betegsége, súlyos fejlődési rendellenes, stb., akkor későbbi időszakban, ha 24. hétig ez elvégezhető. A 12. hétig elvégezhető műtéteknek a lényege az, most már lehetőleg minél kisebb traumával zajlanak ezek a műtétek, tehát ha valakinek még nem volt szülése, akkor előzetes, úgynevezett laminária pálcikákban való kíméletes méhnyaktágítás, ezután szívóval kiszívják a méhüregéből az ott tapadó terhességet. Borzasztó egyszerűnek tűnik ez az egész, de korán sem ilyen egyszerű. Nagyon sok szövődménye lehet a műtétnek.
Milyen szövődményekre gondolsz?
Elsősorban a közvetlen műtéti szövődmény, ami közé tartozik a perforáció, ez azt jelenti, hogy a operáló eszköz, ez legyen a mészáj tágító eszköz, vagy a szívó, vagy a küretkanál, valamelyike áthatol a méhfalon és bejut a hasűrbe. Ez rendkívül komoly vérzést is okozhat, olyannyira, hogy akár a páciens elvesztheti a méhét, mert másképpen nem oldható meg a vérzés csillapítása.
Befolyásolja az abortusz egy későbbi szülést? Van erről tapasztalatod?
Hát természetesen, főleg a korábban, tehát az én pályára lépésemkor végzett abortuszoknál ez a lamináriás tágítás még nem volt divatban, hanem úgynevezett hegár sorozata gyorsan lett föltágítva a méhnyak. Ezáltal a méhnyak zárószerkezete megsérülhetett, és sokan ezt teszik felelőssé az akkori időkben rendkívül magas koraszülés arányért. Ez az egyik. A másik, hogy a kürettás kapcsán az operatőröknek nem egyformán könnyű a keze, oly mértékben lekaparhatják a méhnyálkahártyát az alapjáról, hogy az ott hegesedéssel gyógyulhat. Na most az ide későbbi terhességek során ide betapadó pete, az hát bele nőhet akár méhfalba. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ez későbbiekben a szülésnél aztán rendkívül súlyos következményekkel járhat.
Milyen más káros testi-lelki következménye van az abortusznak az édesanyára nézve?
Késői szövődményei is lehetnek az abortusznak. A műtét után kialakulhatnak gyulladások, oly mértékűek, hogy akár meddőséghez vezethetnek. De ha nem is vezetnek, visszatérő krónikus gyulladás formájában megkeseríthetik az asszony életét. Ugyanilyen keserű következménnyel járhat a lelki trauma, amit az abortusz okoz. Egy régi szülészprofesszor mondta, hogy az asszonyok két dologért hajlandók mindenre az életükben. Az egyik az, hogy legyen gyerekük, a másik az, hogy ne legyen. Az abortuszra menő anyák csőlátásban szenvednek, csak azt az egy problémát látják, magát a terhességet, amit meg kell minden áron szakítani. Nem számolnak és nem gondolnak a következményekkel. Ezek hosszú évek után jöhetnek elő, amikor élethelyzet változás áll be az asszony életébe, és akkor a fölébredő bűntudat szörnyű lelki helyzetbe hozhatja az asszonyt. Nagyon, nagyon súlyos esetekkel találkoztunk.
Tudsz esetleg egy példát említeni?
Öngyilkosság lett a vége. Nem tudott megbékélni a gondolattal.
Most ha ennyire sok negatív mellékhatása van, akkor mégis jó szívvel ajánlatható orvosi szemmel ez a beavatkozás.
Hát, ugye senkinek nem ajánljuk ezt a beavatkozást, ez természetes, de ha valaki kéri, akkor ugye, és a törvény erre lehetőséget ad, akkor ezt el kell végezni valakinek. Hál' Istennek, amióta a lelkiismereti szabadságról szóló törvény bejött, azóta az orvos mondhatja azt, hogy nem végzi el a műtétet anélkül, hogy kirúgnák az állásából. Régen erre nem volt alkalom. Hát tudjuk jól, hogy a műtét milyen következményekkel jár, de hát ez egy olyan műtét, amit kívánságra el kell végezni.
Van ennek a műtétnek egy szenvedő alanya. Nevezetesen a sejtcsomagnak látszó, és mégis 9 hónap múlva a hagyják élni csecsemő, de fogalmazhatunk úgy is, hogy ember. Mégis vitatárgyát képezi még a médiákban is, hogy mikortól ember az ember.
Hát jelenleg az Unióban egy olyan jogi meghatározás van, hogy az emberi életet a két ivarsejt összeolvadása és az ezt követő beágyazódásának az időpontjától, illetve hát pontosabban a beágyazódás időpontjától számítjuk. Ez azért nem jelenti azt, hogy rögtön jogokat is kap a így létrejött embrió. A jogok törvényileg előírtan csak ugye a 12. illetve a 24. héttől illetik meg.
Na most itt én azért egy pici ellentmondást érzek. Ha egy családban az édesapa meghal, és anyukának 9 hónapon belül gyermeke születik, akkor visszamenőleg örökösként jelentkezik a született gyermek. Ehhez képest a 12. hét, és az ott utólag már nehezen pontosítható fogantatás, lezárt 9 hónappal tulajdonképpen ebből a szempontból már embernek tekinti. A másik esetben viszont van egy olyan érzésem, hogy az embert csak a megadott időpont után tekintjük annak, és előnyben részesítjük az anyajogát.
Hát igen, a jog ezt teszi lehetővé, tehát ugye az abortusz törvény azt mondja, hogy az anya dönthet az embrió sorsáról a terhesség 12. hetéig. Uh-huh. A döntése lehet pozitív, lehet negatív.
Ez viszont ellentmond azzal az isteni törvények döntéseivel, mert az élet a fogantatástól élet, hiszen időkérdése egy ember lesz belőle. Itt ez egy nagy rés van ebben.
Ez természetesen van nyitva hagyva ez a rés, ugye, és egy ember látja, hogy milyen ködösítés folyik ezen a téren, hogy lehetőleg ugye az embriót, vagy például az IVF technikákban preembrió, ez egy olyan fogalom, ami preembrió, amikor még csak ugye többsejtes formákról beszélünk, amikkel lehet génkísérleteket végezni, ugye kiveszünk, beteszünk, stb. Géneket. De ezek olyan manipulációk, amelyekkel szemben ugye az egyház föllép, és nem tudja befogadni ezeket a technikákat. Egyáltalán semmiféle olyan technikát nem tud befogadni, ami nem természetes.
Itt felvetődik az a kérdés sokakban, hogy miért. És erre a választ talán azzal tudjuk megadni, hogy amikor a hím ivarsejt és a női ivarsejt találkozik, amikor megtörténik a fogantatás, tulajdonképpen a DNS szintjén már megtörtént az ember kialakulása. Innentől fogva már nem minőségi, hanem mennyiségi változás van, hogy majd 9 hónap múlva felkészülve a szabad világban történő életre megszülessék a magzat, és csecsemőnek, embernek hívjuk.
Hogyan döbbentél rá annak idején, hogy a tevékenységed nincs rendjén? Hogy itt valami az abortusz környékén Tehát valami probléma van ezzel. Nyilván előtte, mint orvos, saját meggyőződésed szerint a legjobbat cselekedted az anya érdekében, tehát egy terhesség megszakítás, jót teszel vele. Mitől változott meg az elgondolásod, az érzéseid, az ezzel kapcsolatos viszonyulásod?
A szakmai munkámnak a jelentős része az ultrahangdiagnosztika. És amikor az ultrahang vizsgálatok olyan szintre emelkedtek a gépeknek a fejlődése révén, hogy mozgásában láttuk a vizsgált magzatot. Ugye, hát óhatatlanul elgondolk, ha valaki ránéz egy 12 hetes embriónak a mozgó ultrahang képére, az hát megdöbben, ugye, hogy jé, kezel van, lába van, mozog, ide-oda forog. Ezt az ember föl is használja akkor, amikor valakit el akar téríteni a terhesség megszakításától, mert ha rávezetem, hogy nézze meg ezt a képet, azt kell mondanom, hogy százalékba kifejezhető azoknak a száma, aki akkor fölkel és azt mondja, hogy ő hazamegy, ő ezt nem vállalja. Tehát ez, na most engem is ez vezetett rá, ezt tovább folytatni nem lehet. Akkor még egyáltalán nem igazán a vallásos meggyőződés okán, hanem az ember rádöbbent arra, hogy ez tulajdonképpen tényleg egy élet kioltásáról van szó.
Megrázó volt számodra?
Eléggé.
Dicsértessék
a Jézus Krisztus.
Tessék mondani.
Ezt a nagyon sok tárgyalást. Én már elég öreg asszony vagyok. 4 gyerekem van. Átestem az életen, illetve hát túlnőttem már az életen. Én most is akár a bírónak, akár az orvosnak, akár ki legyen az, azt kérdezném meg, az abortusz előtt, hogy ha a gyerek megszületik, akkor megölné-e?
Jó kérdés.
Vagy mit csinálna? Ez lenne a tökéletes kérdés, igen, és hogy annyi sokat tanítanak most már az asszonyokat, hogy már tényleg védekezés van, egyházilag is van, és ilyen, ami megengedett, hogy aki oda jelentkezik, olyan törvényt csinálnák. Kérdezzék meg, hogyha világra jön, megölnie. Hogy akkor mit szólni az apa meg az anya például?
Köszönjük a kérdését, és erre a választ megkérjük, hogy a doktor úr adja meg, hisz ő testközelből ismeri ezt a problémát.
Hát jó, ahogy... A műsor első felébe említettem, ugye azok az...
Az elejét nem hallottam.
Ja, nem tetszett hallani, tehát az asszonyok két dologra hajlandók mindenre az életükbe. Az egyik az, hogy legyen gyerekük, a másik az, hogy ne legyen gyerekük. Tehát, hogyha valakinek az élethelyzete úgy alakul, hogy azt a terhességet, amit éppen megfogant, és úgy látja, hogy az... a további életét rendkívüli mértékben akadályozza, vagy a kapcsolatából a apa kiszáll, ugye, ott hagyja. Ugye, hát megrend, nem lát más kiutat, mint a terhességnek a megszakítását. Tehát itt, ahogy a műsor címe is mondja, ugye, hogy nem ítélkezni akarunk, mert meg kell érteni azokat az asszonyokat, akik erre szánják el magukat. Hiszen nem jó szántukból, hanem a pillanatnyilag úgy ítélik meg, hogy csak ez az út segíthet rajtuk. Tudja, természetes, hogyha valaki kihord egy terhességet, és meglátja ott a megszülető rózsás, kapálódzó kisgyereket, hát nagyon elvetemültnek, vagy megint csak nagyon csőlátónak kell lenni ahhoz, hogy ezt a gyereket eltegye láb alól.
Kedves Gábor, ha visszatérhetünk az előző zene előtti témára, éveken keresztül, mint nőgyógyász, terhesség megszakítást végeztél, és akkor jött az a csodálatos ultrahang felvétel, a technika vívmánya, hogy látni lehetett ott a méhen belül, hogy bizony az kézzel, lábbal mozgó kis életke még a 12. héten is jól láthatóan, vagy még talán korábban is. Ez téged nyilvánvalóan megrendített, és megváltoztatta az utadat. Elvezetett ez valamiféle Isten híd fele? Vagy hogy történt ez? Mert most azért úgy tűnik, hogy...
Igen, szóval több párhuzamos dolog futott együtt. Tehát egyrészt változtatni akartam, ugye szakmai működésemen, tehát ki akartam iktatni az interrupciókat. Másrésztről a családunkban is nagy változás állott be, mert a húgom az egy csodálatos gyógyulás után hát egy olyan lelki fejlődésen ment keresztül, ami a Clarissa rendbe vitte. Na most a húgomnak ez a mélyreható változása, hogy úgy mondjam, a mi családunkat is hát magával húzta, és mi is visszatértünk a gyerekkorunknak a vallásosságához, most már tudatos formában. És hát ebbe aztán már természetesen nem fér bele az interrupcióknak a végzése. Most már tudatosan tartom magam távol ettől a műtéttől, és hát igyekszem másokat is távol tartani, amennyivel lehet. Most itt a páciensekre gondolok.
Nagyon tiszteletre méltó, hogy ezt úgy föl tudod vállalni a kollégáid előtt is. A családon belül még csak-csak, de a kollégák előtt, akiknek azért nyilvánvalóan más az álláspontja és a véleménye, ezt hogy ment ez?
Ez mondjuk érdekes volt, mert ők nem ebből a szemszögből fogták föl, egy kicsit... Szóval materiális szempontból fogták fel a dolgot, és azt mondták, hogy hát hogy lehet valaki ennyire ellensége önmagának, hiszen a praxisnak egy jelentős részét a interrupciók alkották, aminek persze anyagi vonzata is volt, és nem értették, hogy ezt hogy lehet így feladni.
Az egyházi álláspont, meg az orvosi álláspont, talán majd te megfelelően szétválasztod, a férfi sterilizálása, petevezeték lekötése, méhen belüli eszközökkel kapcsolatosan?
Hát elsősorban talán ismertetném a egyház által elfogadható módszert, amely erkölcsileg valóban kifogástalan és üdvösséges. Azaz a házaspár, a család és a társadalom számára pozitív és Istennek tetsző. Hogy ez teljesülhessen, meg kell felelni a következő feltételeknek. Ne zavarja meg a nemzés természetes aktusát. Tartsa tiszteletben az emberi test ökológiáját, vagyis alkalmazása ne változtassa meg az emberi test működését, használata esetén ne kelljen egészségkárosító mellékhatással számolni. tartsa tiszteletben a megfogant emberi életet, legyen pozitív hatással a párkapcsolatra, és legyen hatékony és könnyen alkalmazható. Na most, ami kérdést itt föltettél, hogy a férfi sterilizálás, a petevezeték elkötése, hát ez megváltoztatja az emberi test ökológiáját. A méhen belüli eszközök, azok mini abortuszt okoznak, tehát a már megfogant élet nem tud betapadni, és kiürül a méhen keresztül. Ugyanez vonatkozik a fogamzásgátló gyógyszerekre is, hiszen itt is olyan akár egészségkárosító mellékhatásokkal is kell számolni, trombózisok, esetleg máj daganat kialakulása, és számos más mellékhatás is lehet, amelyek benne vannak az egyház által, mint kifogásként emelt tényezők között.
Gyógyszert, fogamzásgátló gyógyszert egy fiatal tini lánynak jó szívvel fölírsz?
Na most itt ugye mindig az ember a kevésbé rosszat választja. Uh-huh. Tehát nagyon jól tudjuk, hogyha egy fiatal lány nem védekezik, előbb-utóbb terhbe fog esni. Na most az, hogy aztán az így megfogant terhességnek mi lesz a sorsa, az kérdőjeles. De látjuk, hogy nagyon magas a fiatalkorban 20 év alatt elvégzett abortuszoknak a száma, amely egy felelőtlen kapcsolat, vagy egy egyéjszakás kapcsolatnak a következménye. Hát annál mindenképpen jobb a fogamzásgátlónak a szedése, mert egy ilyen fiatal lány nem tud felelősséggel gyermeket vállalni. Ugye? Hát nem is vállalhat kiskoruként. Beleegyezése kell a megtartáshoz, a föl... Szóval bonyolult a kérdés.
De a nem élethez nem kell a szülői beleegyezés.
Ahhoz nem kell, ahhoz nem.
Hát igen, szóval...
Általában el is marad.
Orvosi szemmel igaz-e az az állítás, amit egy asszonytól sok asszonytól hallottam, hogy azért vagyok rákbeteg, mert abortuszom volt.
Na most, ez egy áttételes feltételezés, tehát ő projektál egy isteni büntetést. Maga az abortusz nem okoz rákbetegséget, hiszen a műtét jellege nem olyan, hogy bármiféle ilyen következménye lehetne, de az, hogy valaki a súlyos betegségét egy korábban esetleg felelőtlenül elvégeztetett abortusznak tulajdonítja, akár tudat alatt, mint isteni büntetést, azt el tudom képzelni.
Valóban sok embertől hallottam, hogy ha valamilyen csapás érte, hogy ez biztos az Isten büntetése azért, mert akkor valamikor. Vagy azért nem tudom kihordani a következő gyermeket, mert az Úristen megbüntetett az abortuszomért. Fenitől kérdeznélek, hogy valóban az Isten megbüntet?
Innen a teológia oldaláról próbáljuk egy kicsit megközelíteni ezt a kérdést. Jézus azt tanította, hogy az Isten a szeret, ő megbocsát, és nem azt keresi, hogy hol lehet az embert megbüntetni, elítélni. Mindenkinek felajánlja, megadja a lehetőséget, hogy bűneinek a megbánásával az Isten megbocsásson neki. És akkor most egy picit a másik oldalról próbáljuk, hogy ha az ember akár tudva, akár nem tudva elkövet valamit, akkor ennek a cselekedetnek vannak következményei. Ugye az isteni törvénykezés szerint bűnt tudva és akarva lehet elkövetni. Nagyon sokan, akik beleesnek ebbe a botlásba, azok nem tudják igazándiból, hogy mit tesznek. Vagy olyan külső ráhatásoktól vezetve egyszerűen presszió alatt döntenek az terhesség megszakításról. Tehát az abortuszt követő események, azok ettől függetlenül bekövetkeznek. Mit értek ez alatt? Független attól, hogy az illető hívő vagy nem hívő, az abortuszának későbbiekben lehetnek az eddig felsorolt, megemlített testi következményen kívül lelki következményei. Itt egy példát szeretnék elmondani. Az egyik gyászcsoport foglalkozásonál egyáltalán nem az abortuszról volt szó, egyszerűen ödvegyekkel foglalkoztunk, egy hölgy így mutatkozott be. 83 éves vagyok, és azért nem vagyok édesanyja és nagymama, mert 18 éves koromban abortuszt követtem el, és azóta nem született gyermekem. És akkor tulajdonképpen mi az itt léted okát tettük fel a kérdést nagy kerek szemekkel, és ő egyetlen rövid mondattal válaszolt, mert 3 hete meghalt a férjem. És ennek a beszélgetésnek a nyomát döbbentünk rá arra, hogy ezt a problémát lehet a szőnyeg alá söpörni, akár hosszú-hosszú évtizedeken keresztül is, de a krízis helyzetben ez a felszín alól, mint egy vulkán törelő és lelki defektusokhoz vezet.
Dicsérdessék a Jézus Krisztus!
Rengeteg olyan asszonnyal találkoztunk, aki azokon a lelki gyakorlatokon, amik az ilyen megbotlott embereknek szólnak, úgy kezdte az ő mondókáját, hogy sokszor elmentem, meggyóntam. Sőt, a végén már az ismerős pap azt mondta, hogy ő nem foglalkozik velem a gyóntatószékben, mert én nem hiszem el az Isten megbocsátó irgalmát. És igaz, amit ön mond, de ugyanakkor az abortusz okozta gyásznak van egy ilyen következménye, nem tud önmagának megbocsátani. És ilyenkor következnek be azok a dolgok, amiket ön kifogásolt. Nagyon köszönjük, hogy ezt megjegyezte, és nagyon köszönjük azoknak a nevében is, akik esetleg épp ezekre a gondolatokra figyeltek fel, hogy van valami megoldás ezen a téren. Ördögi körben, vagy úgy is mondhatnánk, mókuskerékben forog, az ezt képtelen akkor és abban a pillanatban felfogni. Ön nagyon tisztán látja, és ezért tisztelem, hogy ezt most itt elmondta nekünk. De higgye el, az élet nem egészen ilyen kristálytiszta, és épp az emberi gyarlóságokból elkövetünk olyan bűnöket, amiket utána saját magunknak nem tudunk megbocsátani. Annak ellenére, és most ez legyen az utolsó és záró gondolat, hogy gondolja végig, hogy a mi atyánkban hányszor imádkozz el szinte naponta, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hát önmagam, nem én vagyok a legközelebbi fele barátja önmagamnak?
Mindenkinek csak tudjuk ajánlani, hogy engesztelődjünk ki még önmagunkkal is. Kiutat szeretnénk mutatni? Hogy e műsorunkban azok számára szeretnénk kiutat mutatni, akik az abortusz okozta fájdalomban szenvednek. Milyen segítséget tud adni a tovább lépéshez a hívő nőgyógyász?
Hát elsősorban ugye végig kell gondolnunk az addigi életünket, hogy mit és miért cselekedtünk, hogy tudunk ezen javítani, hol vannak azok a pontok, amelyeknek a megváltoztatásával megfelelő sínre tudjuk állítani az életünknek a szerelvényét. Először is természetesen ugye Isten előtt kell rendezni a dolgainkat, egy őszinte gyónással, ami mindig egy nagy felszabadító érzést válthat ki belőlünk. Ez áttevődik a pszichénkre, ugye megszűnik az a kínzó bűnbánat, az a kínzó bűnérzet, ami nap mint nap nyomasztja a lelkünket. Ez a nyomasztó lelki állapot kihathat az egészségünkre, ugye pszichoszomatikus betegségeket okozhat, Na most, ha ezeknek a lelki gyökerét megfelelően föltárjuk, és megbánjuk, itt valóban az őszinte megbánásról van szó, akkor maga a pszichoszomatikus betegség is rendeződhet későbbiekben. Amennyiben az abortusz testi betegséget is okozott, krónikus petefészekgyulladást, vagy akár meddőséget, ezeket orvosilag helyre lehet állítani az eseteknek a nagy részében.
És szülessen rögtön új baba?
Hát műtét után rögtön ne szülessen.
Ne szülessen. Köszönjük szépen, és lehet Isten előtt újra kezdeni.
Tisztelt doktor úr, a szavaidból olyan döbbenetesen kitűnt, hogy bármi is történik az életünkben, egy biztos, Isten szeretete sok mindent jóra tud fordítani. Köszönjük a hallgatók nevében is, hogy eljöttél, megtiszteltél bennünket bizalmaddal, és életedből olyan mélységekbe is betekintést engedtél, ami csak azoknak van bátorságuk, akik valóban találkoztak az irgalmas, szerető Istennel. Szívből kívánjuk, hogy még sok gyermeket tudja világra segíteni, és Isten teremtő szeretetében részt tudj venni. És mindezért áldjon meg téged a jó Isten.
Kedves hallgatónk, már többször szerveztünk lelki gyakorlatot az abortusz miatt szenvedők részére. Nem könnyű a kiengesztelődés sem Istennel, sem önmagunkkal, sem környezetünkben. Ebben tudunk segítséget adni.
Ne félj, nem ítélek el lelki gyakorlat. Lesz magzatfestők részére Győrben 2022. november 10 és 13 között. Érdeklődhet a következő telefonszámon +36 20 823 22 01.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek el című műsorát hallgatták. Sorunkat interneten keresztül meghallgathatják a nap bármely szakácsán. Ha tapasztalatát szeretné megosztani, e-mailben is szeretettel várjuk a következő címen, sorstársak@mariaradio.hu. Köszönjük tanúságtevőnk dr. Szatmári Gábor szülész-nőgyógyász omását. Köszönjük, hogy hallgattak minket és imádkoztak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc.
Kovács Nétrer Mária.
Minden kedves hallgatónknak további szép estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.